Amikor lélegzünk, akkor arra nem nagyon szoktunk figyelni. Mostan nagyon figyelsz rá, hogy szuszogsz. És mégis azt mondjuk, hogy ez teljesen természetes, de vannak esetek, amikor oda kell figyelnünk. Ugye orvosnál vagyunk, akkor mondja azt, amikor ránk teszi ezt a kis mérőműszerét, hogy tessék sóhajtani. És akkor mélyeket sóhajtunk, akkor hallgatja, hogy van-e valami zörgés a tüdőnkben, vagy valami rendellenes. Olyankor odafigyelünk, és amikor az imádságról beszélünk, akkor azért mondom, hogy ne felejts el lélegezni, mert hogy az imának is olyan természetesnek kellene lenni, mint a légzésnek. Mert hogy a légzés az életet ad, oxigént be kell vinnünk a szervezetbe, mert szükségünk van rá, de az imádság ugyanígy, csak mondhatjuk azt, hogy az imádság az a lelkünknek a lélegzett vétele. Ez is milyen szép a magyarban, hogy lélegzünk. A lélek szó van benne. Amint abba hagyjuk, vége az életünknek. Egyszer Toszkánában mentem segíteni egy atyának, és hát ő sem volt fiatal, de a szüleivel együtt élt, az apukája aztán 103 évesen halt meg, anyukája még 98 évesen járt bevásárolni, úgy látszik a toszkánok tudnak valamit a hosszú életről, és kérdeztük valakit, ugye papa mindent tudott, hogy papa, Luigi hogy halt meg? Abba hagyta a légzést. Ez volt a válasza az öregnek, és hát valóban általában így szoktuk abba hagyni az életet, hogy abba hagyjuk a légzést. Minden esetre vannak még egyéb életjeleink is, tehát ha ma reggel arra ébredtél, hogy dobog még a szíved, az annak a jele, hogy Isten szeret téged. Mert a szívünk dobogását, hát bizonyos módon tudjuk manipulálni, stimulálni, de az, hogy még dobog, ez nem a mi döntésünk. A jó Isten éltet, és a szívünk dobog, és áramoltatja az oxigént a szervezetünkbe, a véren keresztül. Szükségünk van rá. Úgyhogy a mai reggelt is lehet, hogy azzal kezdtétek, hogy hálát adtatok az jó Istennek, hogy életben vagytok. Hogy kaptunk egy újabb napot arra, hogy örömmel éljük meg az életünket, és az imádság az pedig pontosan az a kapcsolati eszközünk, amivel a minket éltető Istennel kapcsolatban tudunk maradni és élni. Úgyhogy most azt szeretném megnézni veletek együtt, hogy most már látjuk, hogy imádkozni azért alapvetően szükséglet, de hogy miért tegyük, és hogy hogyan tegyük. Hát ezt nézzük most át együtt. Mondhatjuk azt, hogy az imádságnak vannak különböző módozatai, vannak krízis imák, amit néha olyanok is elmondanak, akik alapvetően nem hívők. Biztos ti is hallottad már embereket felsóhajtani, hogy Jézus Mária. És bele se gondolnak, hogy ez is már igazából egy imádság. Csak nem biztos, hogy erre gondoltak, amikor ezt mondták. Vagy azt mondja, hogy Úristen, vajon csodálkoznának, hogyha egy hang válaszolna, hogy tessék, itt vagyok. Vagy nem egészen így tervezte, aki ezt elmondta, hogy hát válasz is jön erre a felkiáltásra? Azaz, imádkozni, nagyon sokan imádkoznak. Azt mondják, Nagy-Britániában, ahol hát eléggé szekularizált világ van, picit ez jön felénk is, hogy az embereknek a 75%-a hetente legalább egyszer szokott imádkozni. Hogy hosszan vagy röviden, nem tudjuk, de vannak krízis imák. Ugye amikor hát már tényleg nincsen mibe kapaszkodnunk, akkor a Jóisten gyorsan hívom, hogy segítsen. Egyszer még fiatal koromban egy utazás kapcsán elég furcsa módon egy idős otthonban kaptunk szállást, és megkaptuk a szobánkat, és hát látom, hogy a fürdőszobában, a zuhanyzónál egy piros madzagon lóg egy ilyen kis fadarabka, és hát nem értettem, hogy mire szolgál. Azóta már tudom, hogy ez a krízis imának a jó szimbóluma. Ha baj van, akkor meg kell húzni ezt a piros madzagot, és akkor a portán szól, hogy valaki rosszul lett, stb., és rögtön jelzi neki, hogy melyik szobában van, bajban valaki. Tehát ez a krízis imának tipikus jelzője. Ha baj van, akkor meghúzom gyorsan, mert hát ha magamon nem tudok segíteni, ott van a Jóisten, ő talán tud rajtam segíteni. Ugye szokták mondani, hogy a zuhanó repülőn nincsen ateista. Ott mindenki csak a végsőhöz fordul, a Jóistenhez, mert amúgy úgy megoldom a dolgomat. Ugye egyszer egy üzletember megy egy nagyon fontos üzleti tárgyalásra, és sehol nem talál parkolóhelyet, és gyorsan kezd imádkozni, Uram, ha az parkolóhelyet, akkor az üzlet 10%-ának a 10%-át neked adom. Hát, köröz még kettőt. Uram, a 20%-a tiéd, csak adj már egy parkolóhelyet, mert lekésem a tárgyalást. Köröz, sehol egy parkolóhely. Uram, a 60%-át neked adom, csak adj egy parkolóhelyet. hú, egyszer csak talál egy parkolóhelyet, leáll, uram, hagyja, találtam egyet. Mikor is hívjuk elő a jó Istent? Akkor, amikor bajban vagyunk? Vagy amikor nehezen kapkodjuk a levegőt? Hát most ezt nézzük egy picit meg. Ugye aztán van a másik ilyen tipikus ima, amikor hát egy misszionárius megy a szavannán, és hát egyszer csak szembe jön egy oroszlán. És elkezd imádkozni, uram, add, hogy az oroszlán keresztény legyen. Nyilván félt a haláltól. Hát az oroszlán meg is áll, és elkezdi, jöjjen Jézus, te vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Nem biztos, hogy ilyenfajta meghallgatásra vágyott az illető, de a jó Istennek azért van humora. Vannak kötött imáink. Sokan felnőtt korukban is azokra az imákra emlékeznek, hogyha közben netán eltértek a keresztény hittől, amit szüleiktől, édesanyjuktól, vagy éppen nagymamájuktól tanultak, és hányszor hallom, hogy meg lett felnőttek is még ugyanazt az imát imádkozzák este, én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. Nyilván gyerekkorunk óta semmit nem veszített ez az imádság az erejéből, de azért mégis a hitünknek is fejlődnie kell, és az ima életünknek is ezzel együtt fejlődnie kell. Talán sokkal inkább képesek vagyunk arra, hogy saját szavainkkal fejezzük ki az imáinkat. Persze itt is vannak olyan röpimáink, amikor nagyon fáradt vagy már is úgy fekszel ágyba, és hányszor mondjuk azt, hogy jaj, elfelejtettem este imádkozni, de ennyire biztos, hogy van időt, hogy tudod, Uram, hulla vagyok, de így is a tiéd vagyok. Amen. Ezzel is az utolsó pillanat a jó Istené volt. Aztán jön idős néni, és azt gyónja, atya, belealudtam az imába. Hát mondom, adjunk hálát a jó Istennek, hogy nem káromkodás közben aludt el. Hát mennyivel jobb egy ima közben elaludni? Ha jó Isten aznap éjszaka hívja magához, akkor az ima hatása alatt ugye vitte magával. Én azt mondom, hogy inkább az imádságban aludjunk el, mint bármi másban. Az is egy krízis ima, amikor csak annyit mondunk, hogy jaj Istenem, Uram, most segíts, mert nincsen más. De azért az ima élet ennél sokkal, de sokkal több, és a jó Isten sem egy ilyen fiók Isten, aki csak akkor húzunk elő a fiókból, hogyha éppen baj van. Jézus azt mondja, hogy te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz atyádhoz, aki a rejtekben van. Akkor atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. Tehát mi az imádság? Igazából életünk legfontosabb tevékenysége. Az imádság a kapcsolat Isten és ember között. Az imádság át kell, hogy szője az egész életünket, mert különben a lelkünk hal el, hogyha nem imádkozunk. Ez nem egy gondolkodás nélküli gépiesen elmondott szóáradat. Mondhatjuk azt, hogy a jó Istennek nem kell műsorral készülni. Egy imádság lehet az is, amikor csak egyszerűen a jelenlétében vagyok. Minden szó nélkül. Ahogy egy házaspár is el tud sétálgatni, úgyhogy csak fogják egymás kezét, és egy szót sem szólnak, de a másik jelenléte fontos a számára. Az Istennel is lehetünk így, amikor nem is szólunk hozzá, csak tudjuk, hogy jelen van, és én is jelen vagyok a számára. Erről majd talán később egy pár szót. Nem egy vízszintes irányú kommunikáció, hanem sokkal inkább függőleges, hiszen a mennyei atyát szólítjuk meg. Egyszer egy kisfiú, jó hangosan kiállva mondta, hogy Istenem, a születésnapomra adj egy nagy tábla csokit. És anyukája mondja neki, hogy kisfiam, a jó Isten nem süket, nem kell hozzá kiabálni. Hát igen, de nagypapa a szomszéd szobában nagyot hall. Hát így is lehet imádkozni, de azért hiszünk az ima erejében, hogy azt a jó Isten a maga módján meg tudja oldani. Tehát amikor imádkozunk, akkor nem más embereknek vagy önmagunknak beszélünk, hanem Istenhez. És innentől kezdve minden azon múlik, hogy tudom-e, hogy kihez szólok. Ugye, mert néha az imádság az úgy tűnik, mint egyfajta kötelesség, amit ki kell pikpálnunk, hogy hú, ma is imádkoztam. Hát az olyan, mint hogy ma is beszélgettem. Jó, ki van pipálva, de volt-e valami értelme? Volt-e valami lelki haszna? Amikor imádkozunk, akkor mi a Szent Háromság mind a három személyhez imádkozunk, nem tudom, te kihez szoktál inkább, az Atyához, a Fiúhoz, vagy a Szentlélekhez, de az Efezusi Levél 2. fejezet 18. fejezetében olvassuk azt, hogy mert általa, tehát Jézus által van mindkettőnknek, zsidóknak és pogányoknak, szabad utunk egy lélekben az Atyához. Tehát itt a Szent Háromság már megjelenik az Efezusi Levélben. Tehát a keresztények az Atyukhoz imádkoznak. Ugye az úrimádságát is így kezdjük, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tehát az atya is egy személy. És ugye ez az atya az arámban abba szóként szerepel, ami nem más, mint a legbensőségesebb megszólítása az édesapának. Nem tudod, hogy azt szoktad szólítani édesapádot. Apu, apuci, papa, apa, bárhogyan, ami számodra kedves, ez egy ilyen megszólítás. Ez egy döbbenetes, hogy így hívhatjuk az egész világ teremtő úrát. Apu, édesapa, atyánk, ugye meg tudtuk különböztetni. Ugye ő nem csak a mi atyánk, hanem mennyei atyánk, és az egész világ teremtője. Ami igazából felfoghatatlan. Ugye tegnap este a vihar miatt nem lehetett látni a csillagos eget, de egy szép nyári csillagos estén, ha csak felnézünk, akkor látunk olyan csillagokat is, amik hát fényévekre vannak tőlünk, iszonyat mennyiségű távolságokra, ahol egy pici kis porszem a mi bolygónk, és mindezt az Isten csak annyival teremtett, hogy rágondolt. Ugye egy szavára kimondta, hogy legyen és lett. És azt mondja, hogy és Isten megteremtette a csillagokat. Ennyit mond arról a milliárdnyi csillagról a Szentírás, amit Isten megalkotott. Tehát ő az egész teremtett világnak a teremtője, és őt szólítjuk meg az imádságban, és higgyétek el, az imádságunk ereje leginkább attól függ, hogy tudom-e, hogy kihez beszélek. Nem csak egyfajta kapcsolat, hanem a világ teremtőjéhez szólok. Ő mindenek fölött áll, és ugyanakkor bennünk él. Sokkal hatalmasabb és erősebb, mint az univerzum, amit teremtett, mégis itt van velünk. Még a régi rendszerben történt egyszer, egy csoport diák, a vezetőjükkel bement egy templomba, hát ugye ateista korszak volt, nem nagyon tudták, hogy kell viselkedni egy templomba, hát sapka a fejükön, teljesen mindegy, és gondolta a vezetőjük, hogy ott egy imádkozó bácsit kicsit megtréfál, és oda ment hozzá, hogy na mondja bácsi, mekkora az Isten? Nyilván ő úgy gondolta, hogy Isten nem is létezik, és ezért gondolta, hogy a kérdés sem helyes, mert a bácsi csak így felnéz, tudja, olyan pici, hogy a szívemben elfér, és olyan nagy, hogy a maga fejében nem fér bele. Isten egyszerre óriási és pici, hiszen emberré lett azért, hogy köztünk lakozzék, nem beszélve arról, hogy az eukarisztiában is köztünk maradt, hogy a szívünkbe tudjuk fogadni. Isten egyszerre hatalmas és kicsi. Ugye a keresztények a fiú által imádkoznak, és ugye azt olvassuk a János 15. fejezet 16. versében, hogy az atya megad mindent, amit a nevemben kértek tőle. Ugye Jézus nem véletlenül mondja azt, hogy az ő nevében kérjünk. Még a amerikai polgárháború idejéről történt, hogy egy családi tragédia kapcsán az egyik katona kérte a felmentését a katonai szolgálattól, és hát megkapta az eltávot, el is ment a Fehér Házba, ahol hát az első őrig jutott, és tovább nem. És nagyon szomorú volt, hogy nem jutott el az elnökig, hogy kérje az ő felmentését a katonaság alól, és egy szomszédos kis parkba leült, és egy kisfiú oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy mi a baj. És hát így rázúdította, hogy milyen családi tragédia történt náluk, és hogy hát az elnöktől akart volna kegyelmet kérni, hogy felmentsék a katonai szolgálat alól, de hát csak az őrségig jutott. És erre a kisfiú azt mondja, hogy gyere velem. És kézen fogta ezt a katonát, megkerülték a Fehérházat, egy hátsó ajtón bementek, két őr között, minden szó nélkül, majd fölmentek több lépcsőn, folyosókon, ahol a kormány különböző tagjai voltak, majd az elnök felirató szobában bekobogás nélkül benyitottak, és ott találták Abraham Lincolnt, aki éppen egy miniszterével beszélt, és ő megszakítva a beszélgetést odafordult a kisfiúhoz, mit szeretnél, Todd? Az ő fia volt. És mondta, hogy apa, ennek a katonának nagy szüksége van a segítségedre. Így értjük meg, hogy aki egyedül nem tudott bejutni az elnöki házba, a fián keresztül könnyedén eljutott, és aztán így tudott neki segíteni. Önmagunknak nincsen jogunk az Istenhez fordulni, hiszen bűnös emberek vagyunk, de Jézuson keresztül, aki emberré lett és meghalt értünk, hogy elvegye a bűneinket, már sokkal több esélyünk van. És ezért mondta azt, hogy bármit kértek a nevemben, megadja nektek az Isten. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. És ezért jön a Szentlélek, a harmadik isteni személy, akihez imádkozhatunk, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de talán a Szentlélekhez imádkozunk a legkevesebbet. Mert az Atyát ismerjük, a mi Atyánkban mindig megszólítjuk, a Fiúról nagyon sokat tudunk, és hát most pünkösdre készülünk, a Szentlélekkel akadnak gondjaink. Mert hogy a Szentlélek is szimbólumokban beszél a Szentlélekről, ugye hol lángnyelvekként ereszkedik le az apostolokra, Jézusra, mint egy galamb száll le, amikor megkeresztelkedik. Jézus beszél élő vízről, és arról is, hogy zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan megy, és honnan jön, és hova megy. És akkor azt mondja, hogy ő egy személy, aki szintén megszólítható, sőt, Pál apostoltól tudjuk, hogy Isten szent lelkét meg lehet szomorítani. Vajon imádkozunk-e a szent lélekhez? Mert hogy azt mondja a Szentírás, hogy egy lélekben van szabad utunk az atyához, és ezért kell a Szentlélekkel imádkozni. Maga Pál apostol mondja, hogy nem tudjuk, hogyan imádkozzunk, de Isten lelke szavakban nem ölthető sóhajtozásokban imádkozik bennünk. Azaz a Szentlélek tanít bennünket imádkozni, és néha kérhetjük is azt, hogy Szentlélek Isten, te szólj belőlünk. Ha valaki nyelveken imádkozik, akkor a Szentlélek imádkozik benne. Ez a legkisebb karizma, ami elnyerhető, szabad kérni a Szentlélektől. Nem tudjuk, hogyan imádkozzunk. De miért imádkozzunk, mielőtt megnézzük azt, hogy hogyan is imádkozzunk? Ugye egyrészt azért, mert létfontosságú tevékenység, és sok okunk van rá. Ugye az egyik az, hogy kapcsolatunkat a mennyei atyánkkal éppen az imádkozással fejezzük ki. Egyfajta beszélgetés, párbeszéd az Istennel, de ennél sokkal több. Ugye Isten ismeri a szükségletünket, hogy miért kell kérnünk. Hát azért, mert lehet, hogy egy szülő is tudja, hogy mire vágyik a gyerek, de mégis örül neki, ha kifejezi, hogy mire van szüksége. És aztán annak fényében, hogy ezt a szülők is úgy látják, hogy szüksége van rá, megadják, vagy éppen nem adják meg. Tehát a kapcsolatunk Istennel természetesen nem meríti ki azt, hogy felsoroljuk a kéréseinket. Nem egy olyan jó Isten, aki automataként ugye bedobjuk a pénzt és kiadja, amit kérünk, hanem az imának nagyon sok fajtája van. A hálaadás, a dicsőítés, a szemlélődés, szentírásolvasás, kötött imák és saját magunk által megfogalmazottak. Ezek mind-mind a kapcsolatnak a részei, mint ahogy egy emberi kapcsolatban is különböző módokon kapcsolódunk egymáshoz, nem csak beszélgetünk, hanem vannak közös élményeink, valahogy közösen hallgatunk, együtt sírunk, együtt nevetünk. Ez mind a kapcsolatnak a része. Tehát az egyik oka az, hogy létfontosságú. A kapcsolatot építjük. A másik, hogy Jézus is imádkozott. És mivel mi keresztények vagyunk, krisztusiak, nekünk a mestert kell követnünk, ahogyan ő tett, ha ő imádkozott, akkor nekünk is kell imádkoznunk. Látjuk, hogy Jézus éjszakákat töltött imádkozással. Ha neki, bár Isten fia, létfontosságú tevékenység volt az imádság, akkor nekünk még annyira, akiket annyira leköt a földi élet, és annyi mindenben a földi dolgokkal foglalkozunk, hogy annál inkább szükségünk van, hogy az Istennel kapcsolatban maradjunk. Ugye ezért mondja Jézus azt, hogy a Máté 6:7-ben, hogy amikor imádkozol, akkor ezt is ezt tedd. Nem azt mondja, hogy ha imádkozol, hanem eleve feltételezi Jézus, hogy mi imádkozunk. Mert ez ima, ugye, kapcsolat Istennel. Aztán a harmadik oka, miért imádkozunk, hogy egyfajta jutalom is jár érte. Ezt olvastuk, hogy Atyád, aki a rejtekben lát, majd megfizet érte. Tehát ez egy idézőjelben befektetés, aminek nem biztos, hogy ott helyben megvan a gyümölcse, de hosszú távon biztos, hogy jutalmat érdemel. Mik ezek a jutalmak? Az egyik, hogy békességet nyerünk. Ugye Pál apostol azt írja, semmiért se aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És aztán így folytatja, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Azaz, ha imádkozunk, akkor békét nyerünk. Ha kicsit zaklatott vagy, akkor az első, hogy ülj le egy picit imádkozni. Én biztos vagyok abban, hogyha a Földön mindenki napi 10-20 percet csendben leülne imádkozni, akkor béke lenne a világon. Mert ha Istennel kapcsolatban vagyunk és békében vagyunk, akkor az emberekkel való kapcsolatunkra is kihat. Ha Istennel nem vagyok jóban, akkor a többiekkel is sokkal nehezebben. Ha bűn terheli a lelkemet, akkor a másikat sem tudom jónak, szépnek látni. Ezért kell a kapcsolatomat Istennel mindig is ápolni. Az is egy gyümölcse az imának, hogy Isten szemével kezdem látni a világot. Hogy ő milyen terveket gondolt ki velünk kapcsolatban. Aztán az imádság nem csak minket változtat meg, hanem helyzeteket is. Mert hogy láttuk, már az Ószövetségben Illés próféta imádkozott, és 3 évig nem esett eső, majd újra imádkozott, és újra esett az eső. Azaz hinnünk kell, hogy bár Isten mindent előre tud, ő örök jelenben él, mégis hatása van az életünknek, életünkre, az imádságunknak. Látunk ilyet a történelem során. Hát ünnepeljük Szűzanyát, mint Rózsafüzér királynőjét, mert az ő közbenjárására nyertünk csatát. Azt is tudjuk, hogy Ausztria az 50-es években a ottani Kossuth rádión sugázott Rózsafüzér imádságnak köszönhetően sokan bekapcsolódtak, a szovjetek egyik napról a másikra elhagyták Ausztriát minden vérontás nélkül. Tehát hihetjük azt, hogy valóban a körülményeket is meg tudjuk változtatni. És ezért fontos, hogy kérjünk. Mert múlik a mi imádságunkon az, hogy mi vesz körül. Nincsen fátum, nincsen egy önmagát beteljesítő jóslat, hanem az imádságunk hathat a környezetünkre, és most is ez egy nagy fegyverünk, hogy imádkozhatunk a békéért, a népek kiengesztelődéséért, mert hogy szellemi harcban vagyunk.